Zöldcast, a Very Important Planet podcastje.
Üdvözlöm a Zöldcast hallgatói, Tóth Váradi Zsolt vagyok, a Very Important Planet podcastjának mai vendége, Balog László, az ingatlan.com vezető elemzője. Szervusz, Laci!
Szervusz, Zsolt!
A piacot az utóbbi időben az építőipari alapanyagok drágulása, illetve az erre választ adó kormányzati intézkedések foglalkoztatják leginkább. Nagyjából erről fogunk beszélni. Laci, milyen alapanyagok drágultak elsősorban?
Szinte minden, ami egy ház vagy egy lakás építéséhez szükséges. Önmagában egyébként a drágulás az még nem lenne probléma, hiszen ha visszaemlékszünk arra, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt egy gombóc fagyi mennyibe került, vagy egy üdítő, vagy éppen egy sör, főleg itt a nyári melegben, az emlékeinkben még az ilyen 20-50-100 forintos tételek juthatnak az eszünkbe. Itt a nagy probléma és a nagy kérdés az az, hogy milyen sebességgel drágulnak az egyes termékeknek az árai, és ebből a szempontból az építőanyagok terén és az építőiparban egy óriási nagy hullám söpört végig. Ez nem Magyarország specifikus jelenség, hanem világszinten jelentkezett ez a hatás. Itt köszönöm vissza az, hogy a globalizmusnak van egy ilyen hátulütője. Egyrészt sokkal a pozitívumok közé tartozik, hogy bizonyos termékeknek az árai sokkal olcsóbban hozzáférhetők a nemzetközi kereskedelemből kifolyólag. Viszont amikor valamilyen probléma lép föl, akár bizonyos termékek gyártásában, vagy az alapanyag ellátásban, akkor ez vagy hiány gazdaság jeleit okozhatják, tehát bizonyos termékek az építőiparban is hiányciknek számítanak, gondolok itt például a műanyag alapanyagú termékekre, vagy szigetelő anyagokra sok esetben hiányként tekintenek rá az építetők, vagy a beruházók, illetve hogyha valamilyen olyan piaci mechanizmus lép életbe, mint amit Amerika és Kanada között tapasztalhatunk, hogy ott az amerikai kormányzat most nem részben politikai, részben gazdasági okokban nem vág ki fákat az Egyesült Államokban, Kanada pedig az exportot különböző védővámokkal próbálja visszafogni, hogy Kanadából Amerikába áramoljon a faáru. Ennek következtében Európából elszipkázták a faárut Amerikában, és így, hogy ezek a tengeren túlon kötnek ki ezek a termékek, meg ezek az alapanyagok, ez néhány hónap alatt duplázódást jelentett az árakban is. Tehát kis túlzással azt lehet mondani, hogy annak következtében, hogy például Amerika és Kanada birkózik a védővámokkal és a kereskedelmi megállapodásokkal, amiatt mondjuk a Balaton északi partján 2-3-szor annyiba kerülhet egy faház felépítése. Most csak egy példa volt, hogy milyen drasztikus áremelkedés ment végbe bizonyos alapanyagok tekintetében. Például a faáru az szinte minden iparágban vagy termelési ágazatban, de főleg az építőiparban ez nagy problémákat okoz, nem csak a lakásépítés, de a lakásfelújítás terén is. Illetve a vas áruk azok, amik még ilyen duplázódást szenvedtek el az árak tekintetében, és nyilván ez az összes kapcsolódó iparág helyzetét megnehezíti, és ami a legérdekesebb, hogy ez a drágulás néhány hónap alatt zajlódott le. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mi volt a helyzet 2020 második felében, nyilván akkor még a koronavírus járvány aktívan tombolt, és a különböző hullámok elleni védekezés határozta meg az egyes országok tennivalóit, és a gazdaságpolitikát azt nem azt foglalkoztatta, hogy ha majd lezajlanak az egészségügyi kihívások, és beindul az oltási kampány, akkor a visszapattanás korszakában annyira gyors lesz ez a visszapattanás, hogy egyéb védőintézkedéseket, vagy egyéb módon kell kezelni a különböző alapanyag drágulást, vagy építőanyagok drágulását, és ugye ezek közé tartozik egyébként az infláció megugrása is, tehát ugye, mivel a legtöbb gazdaság abban érdekelt, hogy a koronavírus járvány okozta visszaesés a lehető legkisebb mértékű legyen, ezt úgy lehet elérni, hogy az újranyitás az a lehető legdinamikusabban menjen végbe. Viszont, hogyha föl van pörgetve a gazdaság egy olyan tempóra, amit egyébként magától sokkal lassabban ért volna el, akkor ez természetesen azzal is együtt jár, hogy az infláció megugrik, és ez a legtöbb országban már megmutatkozott, Magyarországon is. Ugye a jegybank több év óta először emelt a jegybanki alapkamaton, ez nyilván a lakáspiacra a hitelezésen keresztül is hathat, de ami most az építőiparban megy, az egészen példa nélküli. Utoljára 20-30 évvel ezelőtt volt arra példa, hogy bizonyos termékek hiánycikként jelenjenek meg a piacon, vagy éppen ne jelenjenek meg a piacon, illetve hogy különböző kivitelezők, és az bizonyos szakipari munkákban napi árazást vezessenek be a vállalkozások, és a határidőket is minden nap újra kalkulálják.
Most ez az akadozó termelés, mert itt ugye nyersanyag hiány is előfordult, az előbb említetted a fát, de hát nyilván a járvány miatt lehettek olyan nyersanyagok, amelyek átcsoportosultak.
Természetesen ez így van, hiszen mindennek az alapja az, hogy a koronavírus járvány miatt szinte a teljes világgazdaság leállt egy pillanatra. Én ezt a pillanatot ezt idézőjelbe téve értsük, hiszen itt, hogyha leáll néhány hónapra a globális gazdasági rendszer, az mondjuk évtizedek távlatából egy pillanat, de ez tipikusan olyan, mint amikor egy gyártósorban porszem kerül a gépezetbe, és lehet, hogy egy porszem egy csavar helyén csak egy kis fennakadást okoz, de hogyha az egész gépezetet vesszük alapul, akkor lehet, hogy itt az egész rendszer leáll, vagy hibákkal küszködik, és ugye ezeket a hibákra valamilyen módon reagálnia kell, vagy a piacnak, vagy az egyes kormányoknak.
Ugye Orbán Viktor miniszterelnök úr ugye bejelentette, hogy felveszi valahogy a harcot ezen a drágulás ellen, és hát vannak ennek egyáltalán jó eszközei szerintem?
Nagyon nehéz ez a kérdés, mert ahogy erről korábban beszéltünk, ezek világpiaci jelenségek. Tehát ezek tipikusan nem olyan kérdések, amik megállnak egy ország határ fizikai határain belül, hanem a világ minden országában a építőipari szereplők, vagy az ingatlan piac ezzel küszködik, ezért bizonyos szempontból korlátozottak a lehetőségek, viszont természetesen lehetnek olyan helyzetek, amire hatékony választ lehet adni. Gondolok itt például arra, hogyha bizonyos itthon gyártott termékek kivitelét adminisztratív módon korlátoznak, akkor ez nyilván ezt az elszívó hatást gyöngíti az építőipari alapanyagok vagy építőipari termékek kapcsán, és ez megkönnyíti az országon belüli felhasználás, vagy a termékekhez való hozzájutást. Illetve a másik ilyen eszköz, amit ugye belengetett a kormányzat, az az, hogy a gazdasági versenyhivatal elkezdte vizsgálni annak a lehetőségét, vagy annak a miértjeit, hogy miként mehetett végbe ekkora drágulás, és nyilván itt van egy olyan tényező is, ami nem biztos, hogy jogszerű magatartásból kifolyólag okozott árnövekedést a piacon. Tehát, hogyha konkrétan azt szeretnék vizsgálni, hogy bizonyos termékek esetében, ahol tipikusan néhány nagy vállalat biztosítja például az építőipari alapanyag forgalom egy jelentős részét, ezekben a termékcsoportokban történt-e jogellenes árösszehangolás, úgynevezett kartel, ami a végfelhasználóknak a piaci versenycsorbítása miatt károkat okozott. Ugye ez szintén nagyon nehéz feladat, tehát nem lennék a gazdasági versenyhivatal helyében, amikor ezt a kérdéskört vizsgálják, mert ugye itt szét kell szálazni, hogy a drágulás milyen mértékben okozta a világpiaci tendenciák begyűrűzése, és adott esetben milyen mértékben tett erre rá még egy lapáttal egy esetleges kartel tevékenység, és ugye mindezt bizonyítani is tudni kell, tehát ez nem egyszerű feladat.
Ugye említetted az exporttilalmat, de hát ez egyrészt egy nagyon elhúzódó és hosszas folyamat, tehát adminisztratív okok miatt, másrészt pedig eléggé szembe megy az uniós elvekkel, nem?
Igen, ezért is ez az exporttilalom valójában egy állami elővásárlási opciót formájában öltött testet. Tehát itt nyilván a kereskedelmet korlátozni adminisztratív eszközökkel nem nagyon lehet, hiszen az nyilván a vállalkozásoknak károkat okozna, hogyha például egyik napról a másikra nem nagyon lehetne mondjuk a célországaiba exportálni bizonyos termékeket, amire mondjuk az üzleti forgalom nagy része alapul. Ezért az állam azt mondta, hogy ha kivitelre kerülne sor egy termék esetén, akkor az állam elővásárlási joggal rendelkezik, ami nyilván ez azt is jelenti, hogy ha ez a termékár nem túl magas, akkor nyilván értelemszerűen a külföldi meg a hazai árak között sincs akkora különbség, tehát akkor nem érdemes élni ezzel az elővásárlási joggal, ha pedig túlságosan elszabadulnának a belföldi árak, akkor viszont minden lehetőséget meg kell adni arra, hogy ne okozzon ellátási láncbeli problémát bizonyos alapanyagok vagy építőanyagoknak a hiánya, ami ugye azért fontos, és a kormányzat szempontjából ugye ez is egy fontos szempont, mert rengeteg pénzt, tehát több száz milliárd forintnyi támogatást önt a kormány a lakáspiacra, meg az ingatlanpiacra különböző intézkedések formájában. Itt most nem csak feltétlenül a csokra gondolok, ami az egyik legrégebbi ilyen eszköz, hanem ugye 2021-ben indult a lakásfelújítási támogatás, ami rendkívül módon kitett az építőanyag áraknak, hiszen maga a támogatás is 50%-ban az elvégzett munka költségei alapján igényelhető, a másik 50%-a pedig az építőanyag vagy az anyagköltségre. Tehát ez azt is eredményezheti, hogy rengeteg pénzt a kormány tulajdonképpen nem a végső jogosulta, hogy a támogatni kívánt csoportoknak juttat el, hanem mondjuk a kereskedői szektorban ragad, hogy az alapanyaggyártó zsebében landol.
Itt a szektor résztvevői azt mondják, hogy, vagy legalábbis hallottunk ilyen hangokat, hogy a kapacitás bővítésre lehetne fordítani támogatást, ez egy járható út?
Hosszú távon mindenképpen járható út, hiszen ha megnézzük, hogy hány új lakás épül Magyarországon, ugye erről már korábban többször beszélgettünk hosszabban, hogy egyáltalán milyen az ideális lakásszám, hogy megépül egy évben, és itt a jelenlegi gazdasági helyzetben, még így a koronavírus árnyékában is azt lehet mondani, hogy sokkal több lakást tudna épülni, és sokkal nagyobb lenne az építőipari teljesítmény, hogyha több lenne az építőipari kapacitás. Itt ez viszont egy olyan nagy kérdéskör, és annyira összetett, hogy ez tipikusan nem olyan probléma, amit mondjuk egy tolvonással orvosolni lehet, mint például az építőanyagok exporttilalmát, hanem itt ez egy hosszú és szisztematikus munkát jelent az, hogy kiépüljenek ezek az építőipari kapacitások, hiszen az építőipar és egyébként a lakáspiac is meglehetősen lomha. Tehát bizonyos dolgokra, világpiaci tendenciákra, vagy piaci változásokra nagyon lassan tud reagálni, és ugye ez nyilvánhat az ágazat munka felvevő képességére, hatékonysági kérdéseket is felvet, hiszen ugye az építőipar rengeteg embert foglalkoztat Magyarországon is, tehát több százezer embernek biztosít munkát, de bizonyos hatékonysági kérdések fölmerülnek ennek ellenére, tehát hogyha a hozzáadott értéket veszük alapul, akkor a munkaerőt, főleg, hogyha ez szakképzett munkaerő lenne, akkor lehet, hogy hatékonyabban is tudnák foglalkoztatni a vállalatok, tehát nagyobb értéket tudnának teremteni, mondjuk például sok esetben a kisegítő munkánál, ahol a dolgos kezek például a lakásépítésekben közreműködnek.
Azt mondtad, hogy lomhán reagál az ingatlan piac. Erre a magas nyersanyag ára reagált már, vagy ebben is lomha volt még?
Ugye itt az építőanyag árak és az alapanyag árak begyűrűzése a lakáspiaci árakba több szempontból is lassabban történik meg. Tehát amennyire dinamikusan változtak a világpiaci történések hatására az építőanyag árak, és már napi szintű árazást vezettek be a kereskedők sok termék esetén, annyira az ingatlan árakban ez viszonylag lassan, de már érezhetően jelent meg. Hogyha itt megnézzük például az elmúlt 12 hónap történéseit, és mondjuk vegyük alapul a budapesti új lakáspiacot, akkor azt láthatjuk, hogy 2020 júniusa és 2020 decemberek között, tehát az elmúlt 12 hónap első fél évében, Budapesten az új lakás ára körül 10 000 forinttal drágultak négyzetméterenként, Viszont 2021. januárja és 2021. júniusa között, tehát a második 6 hónapban viszont 60 ezer forinttal került többe egy négyzetméternyi lakás átlagosan, mint fél évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy ha például valaki egy 100 négyzetméteres új lakást szeretne vásárolni, vagy egy új házat szeretne építeni, akkor ez 6 millió forintos költségnövekedést okoz a számára fél éven belül. Ez azért egészen elképesztően nagy ugrás az árakban, és főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az új lakás árak már most is egy meglehetősen magas szintről indulnak, akkor ez a fajta drágulás szinte beláthatatlan következményekkel járhat a későbbiekben, akár a használt lakáspiacra nézve is, hiszen azért azt már 2015 és 2019 között megfigyelhettük, hogy a jó állapotú újszerű ingatlanok, vagy az új lakások árai, azok hatással vannak, begyűrűznek a használt lakások áraira is, és egyfajta vízesésszerűen, hogyha valakinek mondjuk azt tapasztalta, hogy amúgy egyébként új lakást szeretett volna venni, de nem volt rá pénze, ezért inkább egy újszerű használt lakást vásárol, azok, akik meg újszerű használt lakást szeretnének vásárolni, hogyha ezeknek az ára is megugrik, akkor ők már egy normál állapotú ingatlant vehetnek. Hogyha a normál állapotú ingatlanok ára megugrik a megnövekedett kereslet miatt, akkor az pedig a felújítandó ingatlanok árába is begyűrűzhet. És itt egyébként, ha már a felújítandó ingatlanokról beszélünk, akkor egy szintén egy lényegesen nemre érdemes kitérnünk, mert ez a folyamat, aminek most a tanulni lehetünk, egy olyan változást okozhat az ingatlanpiacon, amire szinte még soha nem volt példa, mert azt már megfigyelhettük az elmúlt 30 évben, amióta piacgazdasági körülmények között működő ingatlanpiacról beszélünk, hogy az új és a használt lakások árai együtt mozognak egymással. És nyilván a használt lakáson piacon belül is az újszerű, meg a felújítandó ingatlanok ára is nagyjából együtt mozgott, viszont most ez a helyzet azt is eredményezheti, hogyha a felújítás költségei a megugrott építőanyag árak miatt megnőnek, akkor például egy felújítandó kategóriájú ingatlan értéke csökkenhet, hiszen hogyha az embereknek nem nő a vagyona, vagy a jövedelme, amit például egy lakásfelújítás során igénybe kell venniük, például hitelek, vagy egyéb megtakarítások formájában, és az építőanyag költségek megugranak, akkor értelemszerűen a felújítandó ingatlanok értéke lesz az, ami ezt megsínyelheti, aminek következtében pedig arról is beszélhetünk, hogy lehet, hogy ketté szakad a lakáspiac, és lesznek a nagyon jó minőségű, nagyon drágán eladásra kínált ingatlanok, és lesznek a futott még, vagy a silány minőségű kategóriájú ingatlanok, amiért meg viszont senki nem lesz hajlandó olyan sokat fizetni. Tehát ez egy nagyon vékony jég, és sok hallgató mondhatja magában azt, hogy gondolhatja azt, hogy hát igazából nem jó dolog az építőanyagok árobbanása, tehát én nem tervezek se felújítást, és ha veszek lakást, akkor új lakást sem fogok vásárolni, mert én majd valamilyen használt ingatlant szeretnék venni. Igen, nem, de ugye ezek az új lakások, amik most épülnének, és ezeknek az ára is megugranak az építőanyag drágulások miatt, ezek néhány év múlva használt lakásként cserélnek majd gazdát az ingatlan piacon. Tehát, hogyha egy picit előrébb gondolkodunk, mondjuk 5-10 évvel, akkor a mostani drága áron megépül új lakásokból, ebben a következő 5-10 évben már használt lakásként kerülnek piacra, és az igencsak valószínűtlen, hogy aki mondjuk beleölt mondjuk 50-60-70 millió forintot egy új ház felépítésébe, vagy új lakás megvásárlásába, akkor majd néhány évvel később ezt olcsóban dobná piacra.
Na jó, de ezt a trendet fölismerik a kivitelezők is, és akkor lehet, hogy ők sem vállalnak megfelelő kockázatot adott esetben?
Hát pontosan, ugye ez a legnagyobb veszély, hogy szépen lassan ahhoz vezethet a helyzet, hogyha elfogy a fizetőképes kereslet az építőanyag drágulás miatt és a lakás drágulás miatt a piacon, akkor a kínálat sem fog bővülni, sőt, ez egész elképesztő módon visszaesett, hiszen hogyha a kivitelezők azt látják, hogy azon a költségszinten, amin ők építkezni tudnak, és még rászámítják azt a tisztességes hasznot, ami ugye egy bármilyen projekt, üzleti vállalkozás során fel kell számítani ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, hiszen a működés profitjából vagy hasznából lehet a további tevékenységeket is finanszírozni vagy elindítani, akkor ha azt látják, hogy ez már olyan magas eladási árszintet jelentene, amire nincs fizetőképes kereslet, akkor ez egy teljesen logikus és racionális döntés lesz a részükről, hogy már bele se fognak vágni ezekbe a projektekbe, hiszen ez azt jelenteni, hogyha nem lesz, aki megvegye mondjuk ezeken a magas árakon tőlük ezeket a lakásokat, akkor azért felesleges beleölni sok százmillió vagy akár milliárd forintot egy projekt felépítésébe, hogy ott álljon utána eladatlan és termelje számukra a veszteséget. Ebben az esetben még az is nyereség, ha nem csinálnak semmit.
Önmagában a kormány támogatási rendszere is valamilyen módon hajtja fel az árakat, de akkor ebben az esetben ez egy ilyen zsákutca lesz.
Ugye az teljesen természetes, hogyha valakinek több pénze lesz ingatlant vásárolni, legyen szó a gazdasági élénkülés miatt végbe ment jövedelemnövekedésről, vagy a kormányzati intézkedések miatt elérhető magasabb támogatásokról, az teljesen természetes, hogy ez beépül valamilyen módon az ingatlan árakba. Itt szerintem ami miatt mind a döntéshozóknak, mind pedig a piaci szereplőknek, és itt az egyszeri lakás, laikus lakásvásárlókról is gondolok, mint piaci szereplők, érdemes figyelemmel kísérni a folyamatot, az pontosan az, hogy azt látjuk már 2019 óta, hogy egyre kevesebb adásvétel történik a piacon. Ugye lehet néha hallani a híreket, hogy itt óriási árrobbanás van a lakáspiacon, rekordok dőlnek meg. Igen ám, de az, hogy egyre drágábbak a lakások, és eközben pedig egyre inkább csökken az adásvételek száma, ez annak a jele, hogy egyre inkább csökkenhet az ingatlanpiaci forgalom volumene. Tehát összességében, ha egyre kevesebb adásvétel történik, azzal nagyon nagy problémába kerülhetnek azok, akik mondjuk évekkel később szeretnének költözni, mert ha nem lesz fizetőképes kereslet az aktuális lakásárak mellett az eladó ingatlanokra, akkor az a társadalmi körforgás, ami az ingatlan adásvételekben is megmutatkozik, tehát itt elsősorban arra gondolok, hogy egy-egy ingatlan adásvétel oka a legtöbb esetben valamilyen élethelyzetváltozáshoz köthető, és ugye ez pedig ugye ez amit társadalmi körforgás alatt értek, tehát ha például gyermek születik, és nagyobb ingatlanra van szükség, vagy párok összeköltöznek, és eladják a két kis ingatlanjukat, és abból egy nagyobbat szeretnének venni, vagy éppen szétköltöznek, és akkor egy ingatlanból kettőt kell varázsolni. Hogyha nem lesz elég adásvétel, meg nem lesz elég vevő, akkor ezek az élethelyzet változásokat is sokkal nehezebb lesz lekövetni, mert azon az áron már nem lesz vevő, aki megvegye tőlünk ezeket az ingatlanokat, és ez akár hosszú hónapos kimaradásokat vagy elmaradásokat is okozhat az értékesítésben is. És nyilván az is látható, hogy lefelé nagyon nehezen mozognak az ingatlan árak, az emberek várakozásai, azok mindig azzal kalkulálnak, hogy egyre drágábban és drágábban tudjuk ezeket az ingatlanokat értékesíteni, ami ugye nyilván abból is adódik, hogy a legtöbb ember számára az ingatlan tulajdona az élete vagyontárgya, és ott nagyon nehezen mond le akár 5-10%-nyi értékről is, amit egy ingatlan eladás során zsebre tudna tenni.
Hát mi nem mondunk le arról, hogy talán csökkennek az árak, csökkennek az építőipari alapanyag árak. Nagyon szépen köszönöm, Laci, elég sok mindent megtudtam, és remélem a hallgatók is elég sok mindent megtudtak ebből a beszélgetésből. Köszönöm, hogy a vendégünk volt.
Én is remélem. Köszönöm szépen a meghívást.
Zöldkoszt, a Very Important Planet podcastje.